Kedves barátaim, Lukovics Milán vagyok, és a mai evangélium magyarázatával jelentkezem, amelyet a Lukács evangélium 17. fejezetéből olvasunk, a 7-től a 10. versig, ez összesen 4 vers. Ki mondja közületek szolgájának, amikor az szántás vagy legeltetés után hazatér a mezőről, gyere gyorsan, ülj az asztalhoz. Nem azt mondja neki inkább, készíts vacsorát, övezd fel magad, és szolgálj ki, amíg eszem és iszom, azután ehetsz és ihatsz majd magad is. Csak nem köszöni meg a szolgának, hogy megtette mindazt, amit parancsolt. Így ti is, amikor mindent megtesztek, amit parancsoltak nektek, mondjátok. Haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt. Ja, ki mondja közületek kérdés, az általában azt sugallja, hogy hát senki. Néha ilyenkor persze azt mondjuk, hogy de hát XY, ő ezt teszi. Viszont mégis, ugye Jézus ezt valahogy ebben az összefüggésben használja, hogy hát senki nem ülteti asztalhoz a szolgáját, és szolgál föl neki, hanem hát tőle várjuk el, hogy teljesítse a kötelességét. Ez az evangéliumi részlet, ugyanez a példa, hogy a munkából hazatérő szolga esetleg tovább szolgál-e, vagy mit tesz, vagy mi lesz vele, ez megjelenik Jézus tanításában egy más példabeszédben is, és tulajdonképpen az urat, a gazdát hazaváró szolgák történetébe úgy ágyazódik bele, hogy a hazatérő gazda az meghatódik azon, hogy a szolgái várták őt, és ezért, bár ő érkezik messziről, mégis asztalhoz ülteti a szolgáit, felszolgál neki, körüljár az asztal körül. Kiesik a szerepéből, ő válik szolgává, és megtiszteli a saját alkalmazottait. Tehát, hogyha mégis így rá szeretnénk mutatni valakire, aki megteszi ezt a kicsit abszurd dolgot, amit Jézus itten így állít be ebben a mai evangéliumban, az maga Isten, Jézus, aki azt mondja magáról, nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak másoknak. Isten az, aki nem várja el, hogy minden ő körülötte forogjon, hanem ő szolgálja a teremtményeit, az embert, az ember üdvösségét. Tehát érdekes ez, hogy egy kép, ez a szolgáknak vajon hol a helye az asztalnál ülve vagy állva és felszolgálva az asztal körül, hogy ez két formában jelenik meg az evangéliumban. Itt, abban a kontextusban, hogy hát a szolga szolgál természetesen, és az úr ül az asztalnál, de hogy ugyanez a kép megjelenik fordított szereposztásban is, amikor a szolgákat ültetik az asztalhoz, és az úr lesz az, aki ottan felszolgál. Tehát az érdekesség ebben az, hogy ugyan lehetséges az, hogy Jézus egyszer mondta el ezt a példabeszédet, és az evangélista kétszer is felhasználja, kicsit kihasználva ennek a kétféle szituációnak a kontrasztját, és hát egyszer itt a természetes felfogásból indul ki, és von le majd mindjárt következtetéseket, hát a másik esetben pedig arra a kapcsolatra világít rá, hogy Isten szóba áll az emberrel, vagy barátságot köt az emberrel, a teremtményével. Ennek a most hallott képnek és példának ugye az igazi értelme az egyfelől az, hogy nincs kivételezett bánásmód, nincs jogos igény, hogy kivételezett bánásmódra számítsunk. Sokszor szeretnénk talán erre számítani Istennél, hogy hát mégiscsak mi hívő emberek vagyunk, keresztények vagyunk, templomba járók, hát valamiképpen, ha Isten jót akar tenni a világgal vagy az emberrel, kivel kezdje, mint velem? Rajtam kellene legelőször segíteni, az én problémámat megoldania. Így vagy úgy számítunk erre a kivételezett bánásmódra, vagy éppenséggel negatív formában, hogyha ez elmarad, hát akkor sok-sok ember, esetleg az, aki nem annyira hívő, hát bizony elkeseredetten tudja számon kérni ezért az Úristent. Fontos azt megjegyeznünk tehát, hogyha Jézusra tekintünk, hogy Jézus maga sem részesült kivételes bánásmódban, és nem is tartott erre igényt, hanem fölvette a keresztjét, és hordozta, azt mondta, hogy aki utánam akar jönni, vegye föl a keresztjét, és kövessen engem. Tehát Jézus arra mutatott nagyon erőteljesen példát, hogy az ő követése, vagy egyáltalán az Isten hit, az bizony nem jelent egy könnyebb életet, egy problémamentes életet, vagy valamifajta ilyen kivételezett bánásmódot, hanem pont ellenkezőleg, miután ő végigjárta az emberi életet egészen a szenvedést és a halált is beleértve, ezért aki őt követi, az bizony kitüntetésképpen pont abban részesül, hogy Jézusnak a lelkületét tanulhatja meg a nehézségek és a szenvedés elviselésében. Úgyhogy jó, hogyha ezt úgy időnként leleplezzük önmagunkban, vagy nagyon-nagyon tapintatosan rávilágítunk mások esetében is, hogy időnként igényt tartanánk erre a kivételezett bánásmódra Istentől, és hogy hát ezt nem ígérte az evangélium. Tehát mi attól még persze számíthatunk erre, persze alaptalanul, de hogy az evangélium, Jézus Krisztus nem csapott be bennünket, és nem mondta azt, hogy gyertek utánam, mert akkor nektek jobb dolgotok lesz, mint másoknak. Az utolsó mondat, ahova eljut ez a kis példabeszéd, és hát ebből Jézus, az az, hogy hát kivételezett bánásmód helyett inkább úgy kell hozzáállnunk, haszontalan szolgák vagyunk, csak azt tettük, ami a kötelességünk volt. Ebben ez a hasznosság, haszontalanság kérdése jelenik meg, amit azonban kicsit árnyalnunk kell az evangéliumnak a fényében, és nem gondolhatjuk azt, hogy egyetlen egy kép az mindent el szeretne mondani. Valójában nagyon érdekes az, hogy az evangélium kétféle dolgot is mond az embernek a hasznosságával kapcsolatban, két ellentétes dolgot, amelyet azonban mégis valahogy, mint egy ilyen nagyobb igazságnak a részét össze kell békítenünk. Nem az a fontos, hogy ezek között az ellentétet fokozzuk, vagy az egyiket kizárjuk a másikra való hivatkozással, hanem hogy együtt lássunk két dolgot, ami az mi emberi felfogásunk, szempontunk szerint esetleg ellentétes, nehezen fér össze egymással. Az egyik az az, hogy Jézus valóban többször említi, hogy gyümölcsöt kell teremnünk, hogy termést kell hoznunk, 30-szorosat, 60-szorosat, 100-szorosat, és ez biztos, hogy az evangéliumban, a szinoptikusoknál is, János evangéliumban is megjelenik, tehát ez egy hangsúlyos üzenet ez. Nagyon közvetlenül összeköttetésben van azzal itt, amit hallottunk, hogy hát önmagában még az, hogy kötelességet teljesítettünk, még az is igazából olyasmi, ami nem igényel, vagy nem várhat köszönetet. Hasznot kell hajtani, gyümölcsöt kell teremni. Sokszor megmagyarázzuk ezt persze ilyen profán módon is, hogy hát célja van az életünknek, vagy fel kell használnunk valamire az adottságainkat, képességeinket. Ez persze bizonyos fokig igaz, ugyanakkor nem feledkezhetünk el az evangéliumnak arról a rétegéről sem, amely viszont nem a szerint méri az életet, hogy az illető mennyire hasznos társadalmilag, vagy konkrét embereknek, vagy akár közvetlenül Istennek tett szolgálatai révén, ő mennyire hasznos, vagy még kevésbé szemléli úgy az embert, hogy hát az adja meg az ő életének az értékét, hogy mennyi élvezetet lát az életben. A fogyasztói társadalom az ezt az élvezeteket kereső és azért fizető embert látja a szeme előtt, és valamiképpen köré építi a gazdaságnak, társadalomnak a működését. Más korokban, vagy talán más társadalmak az embernek ezt a társadalmi hasznosságát tartották szem előtt, amit persze nyilván ma is emlegetünk sokat, akár úgy, hogy munkaalapú társadalom, tudásalapú társadalom. Benne van a köztudatban valamiképpen az, hogy hasznot is kell hajtani, le kell tennünk valamit az asztalra. Ugyanakkor persze azért fölismerjük azt, hogy ha valakitől azt szeretnénk elvárni hosszú távon, hogy jól teljesítsen, akkor arra az emberi erőforrásra is tekintettel kell lenni, szabadságot kell neki adni, az egészségéről kell gondoskodni, az ember több, mint munkaerő és intelligencia, és hát, hogy valahogy az egész ember harmóniáját előre kell mozdítani ahhoz, hogy ő hosszú távon betöltse a szerepét a társadalomban. De ez is egy hasznossági elv, és az evangélium az ennél több mást gondol, többet tart az emberről. Az embernek az élete, a teremtés és a megváltás logikájából nem pusztán az, hogy hasznos alkatrésze legyen a társadalomnak, vagy éppenséggel egy sakkfigura legyen valami nagyobb terv érdekében, hanem azt kell mondanunk, hogy az ember élete és üdvössége Isten szemszögéből öncél. Önmagáért teremtett bennünket az Úristen, szeretetből hívott a létbe, nem azért, mert szükség van ránk, és hogy a cél az az üdvösségünk, és nem valamifajta szerepnek a betöltése, vagy egy fogaskerék funkció valami nagyobb gépezetben. Úgyhogy ezt nagyon nem szabad elfelejteni az evangéliumból. Ugye ezt így talán ilyen filozófikusan, vagy ilyen elvont szavakkal sehol nem írja le az evangélium, viszont az egész megváltás történet arról szól, hogy értetek bűnösökért, a bűnösöket hívja, nem az igazakat, a bűnösök megtérésének örül. Tehát az ember az Isten teremtésének és megváltó művének a célja, és semmi egyéb. Tehát nagyon megalapozza ez az embernek a méltóságát. Sokszor alapozzuk az ember méltóságát arra, hogy hát csak egy van belőle. Vagy éppenséggel arra, hogy egy életünk van, és hát mindenki azt az egy életét szeretné szépen tartalmasan eltölteni. Vagy hát az is megjelenik az emberi méltóságban, ugye, hogy hát valakinek fontos az az ember. De valójában az igazi emberi méltóságot az Isten alapozza meg azzal, hogy az ember az a cél, amiért ő a tevékenységét a teremtéstől kezdve a megváltás betetőzéséig végzi. Tehát így tekintsünk önmagunkra, és így tekintsünk az embertársainkra. És akkor ez valamiképpen alakítja az emberi viszonyainkat is. Nagyon sokszor tudunk az emberekre úgy tekinteni, hogy valamiféle hasznossági elv szerint az én terveimet, az én munkámat, az én projektjeimet a másik ember segíti, gátolja, vagy éppenséggel közömbös ebben az irányban. Néha talán a közömbösekre haragszunk, leginkább a ellenállókkal, az akadályozókkal igyekszünk leszámolni, és azokat szeretjük, akik támogatják a mi céljainkat. De az embert nem tekinthetjük hasznossági elv szerint pusztán, főleg akkor nem, ha a Krisztus követői szeretnénk lenni. Úgyhogy Lukács evangélium 17. fejezetében, 7-től a 10. versig ilyesmi dolgokról volt szó. Köszönöm a figyelmüket. Lukovics Milánt hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.